ami segítségünk, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön a Szent Háromság Istentől. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok Istennek igéjét, úgy, amint írva található a Királyok első könyve 19. fejezetében, az első 8 versben, valamint a 11. verstől a 18. versig terjedő szakaszban. Istennek felolvasandó igéjét, a gyülekezet helyét elfoglalva, áhítatos szívvel hallgassa meg. A Királyok első könyve 19. fejezetéből Isten igéje így hangzik. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a Baál profétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Bérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Az Úr ezt mondta: jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon huzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor ezt mondta neki az Úr: menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáelt Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát, kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábel méholai Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És aki majd megmenekül Hazáel kardjától, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. A kegyelem Istene áldja és szentelje meg az elhangzott igét, teremjen bennünk és általunk gazdag gyümölcset, hogy így legyen, jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló, kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus nevében, a Szentlélek által vagyunk itt, a te templomodban, a te jelenlétedben, az Isten tisztelet kegyelmi órájában. Köszönjük, hogy hívtál minket szent lelked által, és köszönjük, hogy a te közelségedet tapasztalhatjuk meg e mostani alkalommal is. Ó, kérünk téged, aki látod életünk minden fáradtságát, gondját, terhét, félelmét, gyászát, betegségét, nyomorúságát, kérdését és kételyét, tekints ránk irgalmasan, és hallasd a mi lelkünkben a te halk és szelíd hangodat. Azt a hangot, amely új életet teremt, amely szeretetet, békességet, vigaszt, reményt, újjáteremtő, megújító erőt hordoz. Áraszt ki ránk a te áldásodat, hadd vegyük azt, hadd vigyük magunkkal, és hadd legyen így az életünk áldássá szeretteink, embertársaink között. Köszönjük neked, hogy ott tudhatjuk kezedben a családunkat, ott tudhatjuk kezedben lelki közösségünket, gyülekezetünket, egyházunkat, ott tudhatjuk városunkat, népünket, hazánkat, az egész teremtettséget. Kérünk téged, hogy munkálkodj hatalmasan, kegyelmesen, bennünk, közöttünk, általunk. Hadd legyen e föld dicsőségeddel, szereteteddel, fényeddel tele. Szent Háromság Isten, hallgasd meg felettébb imádságunkat. Amen. Testvéreim, Isten igéje üzenetének meghallgatására készülve a 378. dicséret 5. versét énekeljük, te igazgasd elméjét és minden tanúságát. Testvéreim, az az ige, melynek alapján Istennek üzenetét szeretném hirdetni nektek ebben az órában, alázatos, áldásra váró szívvel, írva található a már elhangzott bibliai helyen, a Királyok első könyve 19. fejezetében, melyből ismét figyelmetekbe hívom a 15. és 16. verset eképpen. Ezt mondta Illésnek az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazáelt Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává, Elizeust, az Ábel méholai, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim, nagyra becsüléssel, örömmel köszöntelek mindnyájatokat. A szokásos évenkénti egyházlátogatás alkalmával most az egyházmegyei tanácsos egyházlátogató testvéremmel együtt egy olyan gyülekezetbe jöhettünk, amely mind Debrecen városában, mind pedig a magyarországi református egyházban az egyik mintagyülekezet. Egy olyan szép, példaértékű közösség, amelyik ékesen él és gyümölcsözően szolgál ebben a városban, s messze hangzóan hirdeti Isten szeretetének üzenetét, jó akaratát, mindazoknak is, akik készek és képesek ráfigyelni testvéreikre, észrevenni Isten lelkének, igéjének munkáját egy-egy adott közösségben, és hajlandók alázattal és engedelmességgel tanulni azoktól, akiket Isten megáldott, példaértékűvé formált, és áldás közvetítőjévé szentelt az ő népe körében. Istennek legyen hála és dicsőség e közösségben, e gyülekezetben végzett eddigi és ezutáni munkájáért. Most, amikor a gyülekezet kis csoportjai vannak együtt az ünnepi vasárnapi istentisztelet órájában, hadd szóljon ennek a küldetését szépen végző gyülekezetnek Isten lelke segítségével a tanítás arról, hogy mi a keresztény ember és közösség hivatása, mi e hivatás eltévesztésének vagy akár elvesztésének kísértése, és miképpen lehet visszakapni kegyelemből ezt a hivatást, és végezni alázattal, hűséggel, Isten dicsőségére és sokak javára. Még ha tudjuk is, még ha éljük is, jó, ha az Istentől kapott leckéket újra és újra átismételjük saját hitünk, lelki tapasztalataink megerősödésére, és arra, hogy még céltudatosabban tudjuk cselekedni az Úrnak jó, kedves és tökéletes akaratát, amiképpen az imént a keresztelési szertartásban is elhangzott. A mai ige üzenetét két gondolatkörben szeretném átadni számotokra. Illés próféta életéről, munkájáról szeretnék beszélni. Először úgy Illésről, mint a hivatását eltévesztett prófétáról. Ez önmagában egy nagy tanulság, hogy a nagy próféta, az Ószövetség nagy prófétája is képes volt tévedni emberi mi voltában és megerőtelenedni, mennyivel inkább mi, és ezért mennyivel inkább kell nekünk is vigyáznunk, hogy el ne tévedjünk, és el ne tévesszük azt a hivatást, amit kaptunk. A második gondolatkör Illésről szól szintén, de immár a hivatásába kegyelmesen visszahelyezett prófétáról, aki hármas feladatot kap Istentől, hogy vállalt szolgálatát tovább folytassa és betöltse. Illés próféta a hivatását eltévesztett Isten szolgája. Döbbenetes, hogy Istennek áldott eszköze is képes botlani, tévedni, hibázni, megerőtelenedni? Igen. A Krisztus előtti 9. században élt, Istennek kivételesen áldott embere, nagyon nehéz időszakban munkálkodott. Aháb és Ahazjá király idejében, amikor Isten népe végletesen és szinte ítéletre érett módon megromlott életet élt, kultikusan, erkölcsileg és szociálisan is súlyos bűnökbe merült, ebben a korban Illés hivatott arra, hogy Isten komoly, gyönyörűséges akaratát, üdvözítő tervét, áldott munkáját szemléltesse és odatárja Isten népe elé, s ha lehetséges, Isten népét visszavonja, visszafordítsa abba az örök szövetségbe, amelytől eltávolodott. Illés volt az, aki ebben a nehéz korban arra hivatott, hogy élet-halál harcot folytasson a bűn romlása ellen a világban is, de különösképpen az Isten népe körében. Ez a harc valóban élet-halál harc volt, mert Isten népe élete, örök élete forgott kockán ebben a nagyon-nagyon válságos, nehéz időszakban. Ugyanakkor élethalál kérdésévé lett az Isten szolgájának is ez a bűn elleni harc, hiszen aki a bűn halálát kívánja, annak a bűn is a halálát kívánja. Látjuk, hogy milyen komoly, elszánt küzdelmet folytatott Isten szolgája a romlottság ellen, és látjuk azt is, hogy milyen komoly és elszánt küzdelmet folytatott a bűn, és a bűnnek a szolgái, megtestesítve és nevesítve az Úr szolgája és az Úr munkája ellen. Nem csoda, emberileg szólva, ha Illés ebben az élet-halál küzdelemben nagyon elfáradt, és lelki keserűségek vettek erőt rajta, hiszen bár voltak ebben a prófétai szolgálatban csodálatos győzelmek, nagyszerű eredmények, de ugyanakkor csüggesztőleg is hatott a bűnnek hatalmas ereje, nagy kiterjedése Isten népe körében és az őt körülvevő világban. Illés megfáradt, lelkitesti erőtlenség uralta el, és ez három mozzanatban ütközött ki az ő életében. És ebben a három mozzanatban azt tűnik ki, hogy Illés eltévesztette az ő Istentől kapott hivatását. Valamiképpen elveszett a szeme elől, a lelki látásának a fókuszából, hogy mire is hívta el őt az Úr. Ez a három negatív elem a következő. Látjuk, hogy Illés menekül az emberek elől, az emberek közül. Kimegy a pusztába, ahol, hogy így mondjam, a madár se jár. Nem akar látni senkit, nem akar hallani senkit. Ott van egyedül. Egy bokor alján leül, és a keserűség egyedül a társa. Testvéreim, a prófétai, s tegyük hozzá újszövetségi párhuzamban a keresztjén hivatás. Azonban a Bibliából így tudjuk, nem a pusztába szól. Nem a kietlenbe, ahol ember sincs, hanem emberekhez, emberek közösségéhez szól. Tehát, ha valaki prófétaként vagy keresztjénként elmegy az átvitt értelemben vagy fizikai értelembe vett pusztaságba, mondván, hogy ott akarok Isten gyermeke, ott akarok Isten szolgája lenni, akkor biztos, hogy elvétette a hivatását. Mert Isten az övéit mindig emberekhez akarja küldeni. Lehet, hogy nagyon bűnös emberekhez. Lehet, hogy lelki állapotukban szinte ítéletességig jutott emberekhez, de akkor is emberekhez. Kegyelemre, megváltásra, vigasztalásra, gyógyulásra, segítségre, útmutatásra szorult emberekhez. Itt biztos, hogy Illés eltévesztette a hivatását. Kiknek akar prédikálni? A madaraknak? A bokroknak? A puszta homokjának vagy sziklájának? Isten őt emberekhez küldte, emberek között lenne a helye, de ő elmenekül. A második negatív momentum, hogy csak magát látja, teljesen beszűkült, besötétedett a lelki horizontja. Azt mondja Istennek keserűségében kétszer is, hogy csak én vagyok egyedül. Senki nincs hozzád hűséges, ügyedet képviselő, irántad szeretettel, ragaszkodással, hittel lévő ember. Senki nincs. Sokan mártír halált haltak, és még többen megkunnyászkodva, hitüket megtagadva, a Baál kultusz híveivé váltak. Uram, csak én egyedül, senki nincs talpon. És nem látja, mert eltévesztette a hivatását, és meghomályosodott lelki látása. Isten azonban értésére adja, hogy ez nem egészen így van. Távolról sincs egyedül. Még van legalább 7000 ember, akik ha nem is nagy látványossággal, de szent életük, hitben való kitartásuk csendjében és hűségében megmaradtak az Úr mellett, és nem is szándékoznak eltántorodni Isten mellől, Isten ügye mellől. Testvéreim, a próféta, a keresztjén ember hivatás tévesztésének másik sajnálatos mozzanata, amikor úgy vélekedik az ember, hogy csak én vagyok egyedül. Milyen kár, hogy kereke földön csak én vagyok egyedül szuper keresztjén. Milyen csodálatos, hogy e világon, vagy gyülekezetünkben, vagy városunkban, vagy amerre csak szemellát, egyedül én vagyok a jó, a hűséges, a hitben járó, a megszentelt, a szolgálatok áldozatát, kockázatát vállaló próféta, illetve keresztjén. Milyen kár, hogy jobb és balkész felől oly sokan elhullottak, de én azért állok, ha keserű szívvel is, ha agyon terhelten is, de azért én vagyok, ott vagyok az Úr mellett. Kár, hogy Illés nem látja, hogy valóban nincs egyedül, hogy ezrek és ezrek vannak még, akik megmaradtak a hűség útján, megmaradtak az Úr szövetségében. Mindig nagy és rossz kísértés, ha az ember csak magát látja, és nem képes felfedezni lelki látással azokat a hűségeseket, akik körülötte élnek, talán nagyon csendesen, talán nagyon nagy alázattal, de ragaszkodva az Úrhoz, és végezve a rájuk bízott szolgálatokat. A harmadik Illés hivatás tévesztése vonatkozásában az élet untság. Amikor így fejezi ki, hogy elég, elegem van az életből, elegem van a szent szolgálatból, elegem van a küzdelmekből, elegem van az Isten igéje, akarata hirdetéséből, mindenből elegem van. Uram, vedd el az életemet, torkig vagyok mindennel. Drága testvéreim, súlyos szó ez, hogy elég. És nem lenne szabad kimondani ezt a szót embernek az élet, a vállalt szolgálat vonatkozásában. Nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy ezt önhatalmulag bármikor is kijelentsük, hogy elég, elegem van az életből, elegem van az Isten szolgálatából, az Úr követéséből. Mondassa bár ezt velünk a keserűség, vagy akár a lelki gőg, vagy valami hamis látás. Ezt a szót az Isten hatásköre kimondani. Isten mondhatja egyedül felettem és feletted, csendes komolysággal, jól van, jó és hű szolgám. Hű voltál, elvégezted a rád bízottakat, elég, menj be a te urad örömébe. Illetve hadd pontosítsak. Szabad lenne nekünk ezt a szót kimondani, de nem az életünk időtartama, és nem a szolgálatunknak az időtartama vonatkozásában, hanem abban az értelemben, ahogyan Péter apostol első levele 4. fejezetében olvashatunk erről, amikor azt mondja az apostoli levél írója, hogy elég nektek, hogy életetek eddig elfolyt idejében, hasonlóan a pogányokhoz, kicsapongásban, istentelenségben, dorbézolásban és egyéb bűnökben éltetek. Hát ebből elég. Legyen egyszer s mindenkorra elég. És éljetek ezt követően minden tekintetben az Úr akarata szerint. Ó testvéreim, milyen szomorú az, hogy mi sokszor megutáljuk az életünket, megutáljuk, megelégeljük az Úrtól kapott gyönyörű szolgálatainkat, még ha bizonyos értelemben terhesek is azok. És itt olyan könnyen ki tudjuk mondani, hogy elég, hogy nekem ebből elegem van. Eleget éltem már, miért nem halok meg? Eleget szolgáltam már, meddig fáradozzak még? Itt olyan könnyen ki tudjuk mondani, hogy elég. És olyan nehezen tudjuk kimondani ezt a szót abban az értelemben, amely vonatkozásban szabadna és kellene kimondani, hogy elegem van a bűnből, elegem van az életem tisztátalanságaiból, engedetlenségéből, álhatatlanságából, nagy felbuzdulásaiból és nagy visszaeséseiből. Elegem van az önteltségemből, az irigységemből, a kisebbrendűség érzésből. Elegem van minden olyan dologból, ami nem Istennek tetsző, a haragból, a keserűségből, az aggodalomból, a saját látásom követéséből. Nem gondoljuk, nem érezzük, hogy ebből kellene torkig lennünk? Ebből kellene totálisan, hogy elegünk legyen? Igen, szabad lenne kimondani ezt a szót, hogy elég, de csak és kizárólag e tekintetben, a bűnre vonatkozóan, az életünk és szolgálatunk vonatkozásában pedig adjuk át az elég hatáskörét annak az Istennek, aki mindenek felett bölcs és kegyelmes, és aki tudja, hogy mikor és hogyan elég. Íme itt van előttünk Illés, a hivatását eltévesztett próféta, és íme itt vannak a jelek az életében, amelyek mutatják sajnálatos félreérthetetlenséggel, hogy Illés a nagy próféta, az Ószövetség nagy prófétája eltévesztette szent, áldott hivatását. Nem ilyen jó, hogy működik az Isten helyreállító kegyelme, s láthatjuk úgy is Illést, mint akit hivatásába visszahelyezhetett az Úr. Hogyan is történt ez? Először is úgy, hogy Isten mielőtt megszólította volna, mielőtt elbeszélgetett volna, mielőtt szívére beszélt volna a megfáradt, hivatását tévesztett prófétának, engedi megpihenni, engedi feltöltekezni, megerősödni, és amikor lelkileg, testileg új erőt vesz, akkor hívja különös jelenlétébe, közelségébe, és akkor újítja meg, állítja helyre, és látja el új feladatokkal. Testvéreim, ha Illés elfáradt, ha Illés megkeseredett, ha Illés elveszthette tekintete fókuszából az ő lelki hivatását, ez sajnos és mennyivel inkább velünk is megtörténhet. Soha ne bizakodjunk el, s ha érezzük magunkon a hivatásunk eltévesztésének, a lelki fáradásnak, keserűségnek, megterhelődésnek lelki-testi jeleit, akkor fogadjuk el Illés élettörténetéből a Szentlélek által megelevenített, ránk is vonatkozó tanítást. Mindenekelőtt azt, hogyha fáradt vagy, kedves testvérem, s talán különös hangsúlya és aktualitása van ennek most a nyári szabadságok, szünidők kezdetén, küszöbén, akkor engedd, hogy Isten megpihentessen. Ha fáradt vagy, ne erőltess tovább a dolgokat, se a földi emberi kötelezettségeidet, sem pedig a lelki vállalásaidat. Fáradtan, keserűen, megterhelődve és agyon terhelődve nem szabad lenne élni, szolgálni. Új erőre van szükséged. Engedd, hogy Isten megpihentessen. Teremtsd meg te is, amennyire rajtad áll, annak a lehetőségét, hogy tudj nyugodtan nagyokat aludni, tudj nyugodtan finomat étkezni, tudjál békességgel kikapcsolódni. Ez nem bűn, hanem ez szükségszerűség. Ez nem a testnek a hívságos és bűnös kényelme, hanem annak a természetes szükségszerűsége, hogy az elfáradt testnek megújulásra, regenerálódásra van szüksége. Adj, készíts, amennyire rajtad áll, alkalmat arra, hogy ez megtörténhessen. És engedd, hogy a lelked is megpihenjen. Vedd kezedbe, és olvasd különösképpen magadnak a Bibliát, most nem másoknak, ne a szolgálatra nézve, hogy majd mit adsz tovább ebből, gyülekezetben, kis csoportban, szomszédban, családban, rokonságban. Olvasd az igét hangsúlyozottan, minősítetten magadnak. Hadd szóljon neked az Úr, hadd tápláljon, hadd erősítsen, hadd tisztítson, hadd újítson. Elsősorban neked van szükséged lelki-testi megújulásra, megerősödésre, felfrissülésre, hogy a szolgálatodat tovább tud végezni családban, munkahelyen, gyülekezetben, a társadalmi élet különböző felelős szinterein. Ez történt Illéssel is. Isten lelkileg, testileg megpihentette, s miután új erőt nyert, akkor vonta csak az ő különös közelségébe, hogy hármas feladattal lássa el. Ez a három feladat pedig a következő volt. Isten világossá tette prófétája számára, hogy terve van a világgal, hogy terve van az ő népével, és hogy terve van a prófétai szolgálattal. Hogyan is kell értenünk ezt az akkor és ott Illésnek adatott útmutatást és feladatot itt és most nekünk? Testvéreim, a világ akkor és ott is nagyon bűnös és romlott volt. És úgy gondolom, hogy nem kell túlságosan részleteznem a mai korrajzott diagnózist. Nagyon szomorú, ítéletes, bűnös, rettenetes, félelmetes az a világ, az a társadalmi közeg, amiben élünk. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a világ az Isten alkotása. És nem szabad elfelejtenünk, hogy minden bűne ellenére Isten kezdettől fogva minden mai napig, és amíg csak a kegyelem ideje tart, ezt a világot szereti. És ha az Isten szereti, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor nekünk se az a hivatásunk, hogy gyűlöljük ezt a világot, hogy megvessük, hogy elhatárolódjunk tőle, hogy bezárkózzunk valami lelki, szellemi elefántcsont toronyba, hogy bemeneküljünk a templomainkba, mondván, kívül a világ, és nem is érdekel, hogy mi van kin, csak legyek minél messzebb, minél távolabb, minél inkább elzártabb tőle. Isten szereti ezt a világot. Fáj e világ bűne az ő számára, de ő megmenteni, megtartani akarja ezt a világot. A bűnt gyűlöli az Isten, de a bűnöst, a bűnös világot szereti. És ezt a világot sok tekintetben az ő egyetemes kegyelmébe fogadta és hordozza az Úr, ahogyan olvassuk az igében, hogy felhozza az ő napját, mind az igazakra, mind a gonoszokra, esőt ad mind a hamisaknak, mind a jóknak. Isten egyetemes kegyelme kiárad erre a világra, és kiárad mindazokra, akik a világban élnek. És ezt a világot Isten sok tekintetben használja az ő népe javára és áldására. Akár úgy is, egy apró példa, hasonlat, hogy a buszvezető ezen a délelőttön is elhozott titeket erre az Isten tiszteleti alkalomra. Nem tudjuk, hogy keresztjén-e az, aki a buszt vezette. De az Isten egyetemes akarata rendelése folytán valamiképpen benne van a tervében. És elhozott titeket ide, hogy halljátok az Isten üzenetét. A világ szolgál nektek, a világ szolgál nekünk, és e példa nyomán sokféle vonatkozásban végig gondolhatjuk ezt. És a világ akkor is szolgál nekünk, amikor vérlázítóan, felháborítóan kimosolyog, kigúnyol, amikor rámutat az életünk visszásságaira, bűneire, amikor számunkéri a hitünket, számunkéri a szentségünket, a szeretetünket, a hűségünket, és bármilyen furcsa, amikor meghasonlik ez a világ, látva a mi meghasonlott életünket. Nagyon szomorú, hogy így kell szolgálnia a világnak felénk, de ennek a szolgálatnak az az értelme, hogy elszégyeljük magunkat, hogy bűnbánatra jussunk, hogy eszmélkedjünk, hogy nem jól van ez így. Isten szereti ezt a világot, ráárasztja egyetemes kegyelmét, és sokféleképpen használja ezt a világot, ezt az Isten nélkül élő világot, ezt a bűnös világot, ezt a tőle távol szakadt világot. Mégis az ő terve és akarata szerint, sokszor a mi javunkra is. Isten gyermekeinek, szolgáinak tehát nem az a hivatása, hogy lemenjenek a térképről, hogy kimenjenek az emberek közül a szó szoros értelmében, vagy átvitt értelemben, hogy elzárkózzanak az emberek elől, mondván, ott a bűnös világ, és itt vagyok én, és itt vagyunk mi, és semmi közünk egymáshoz. Testvér, mi lett volna veled, amikor még abban a bűnös világban éltél, ha az akkori keresztjének, Isten szolgái így gondolkodtak volna, és nem mentek volna el utánad a világba, nem mentek volna el utánad a bűn mélységeibe, és nem hajoltak volna le hozzád a Krisztus szeretetével. Mi lett volna veled? Az, hogy most itt ülhetsz, az az Istennek különös kegyelme, de te is voltál egyszer a világban. És akkor az Isten népe szolgált feléd, és mielőtt szolgált volna, már kezdettől fogva folyamatosan rád áradt az Isten egyetemes kegyelme. Azért hát neked itt és most nem az a feladatod, hogy fintorogj a világon, hogy gyűlöld a világot, hogy elhatárolódj tőle, hanem hogy szeresd mentő szeretettel, nem a bűnnel azonosuló, hanem a bűn gyűlölő, de a bűnöst menteni akaró szeretettel. Ott kell, hogy élj a családodban, ott kell, hogy maradj. Talán egy elrontott házasságban, talán egy elromlott családi közösségben, ahonnan legszívesebben kilépnél és elmenekülnél, gondolván, hogy majd egy következő jobb lesz. ott kell maradnod a munkahelyeden, és nem menekülhetsz annak a déli bábos gondolatával, hogy majd egy másik helyen minden könnyebb lesz, még a fizetés is kedvezőbben alakul. Ott kell maradnod a lakókörnyezetedben, ott kell maradnod a gyülekezetedben, ott kell maradnod azon a helyen, ahova az Isten tett téged. Szeretned kell ezt a világot, mert felelős vagy érette, és ahol az Isten kijelölte a helyedet, ott kell megállnod és szolgálatodat betöltened. Ahogyan egy bölcs mondás hangzik, ha Istennek nem lenne rád szüksége ott, ahova helyezett, nem rendelt volna oda. De ha oda rendelt, akkor ott a helyed, és mindaddig ott a helyed, amíg Isten nem mondja, hogy elég, és tovább mehetsz. Nem szökhetsz meg, nem menekülhetsz el, csak Isten vihet tovább, ha ő úgy látja jónak tervei szerint. Istennek terve van tehát ezzel a világgal, és terve van az ő népével is. Azzal a néppel, akár ószövetségi, akár újszövetségi nép, amely Ábrahámban arra hivatott, hogy áldást hordozzon, áldásban részesüljön, és áldást jelentsen ebben a világban. Ennek a népnek tisztának, szentnek kell lennie, ennek a népnek példaértékűnek kell lennie, mert különben hogyan jelenthetne áldást? Ha az Isten népe élete nem különbözik a világtól, akkor milyen példát mutatunk azoknak, akik pedig sóvárogják és várják ezt a jó példát, az Isten fiainak e világban való megjelenülése által? Isten szereti az ő népét, és bár orcapirító módon sok botlás, botránkozás terheli a keresztény gyülekezetek, egyházak életét is, mégis Istennek az a terve és az a vágya, hogy népe megtisztuljon, megszentelődjön, a helyére álljon és szolgálatát betöltse. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, hogy megtartassál mosódj hófehérre, karmazsin színű bűneidből tisztulj, hogy ki ne pusztulj. Istennek terve van az ő népével, ezt kellett megértenie Illésnek is, és ezt kell értenünk, látnunk nekünk is, komolyan véve keresztény felelősségünket és szolgálatunkat, amely nem kevesebb, mint az, hogy példaértékű életet éljünk, ez keresztény kötelesség, s hogy áldást jelentsünk azoknak, akik közé az Isten azért helyezett, hogy általunk az Isten szeretete és kegyelme kiáradva emberek hitre, üdvösségre, megtérésre jussanak. És a harmadik feladat, Istennek terve van a prófétai szolgálattal. Meg kellett értenie, látnia Illésnek, hogy nem vele kezdődött, és nem vele végződik az üdvtörténet, nem vele kezdődött, és nem vele végződik a prófétai szolgálat. Ő maga is az előtte élt és munkálkodott próféta nemzedékek sorába lépett, és kell, hogy őt is kövessék azok, akiket Isten az ő nyomában rendel szolgálatába. Testvéreim, fontos, hogy mi Isten gyermeke is őt szolgálatot vállaló keresztjének értsük és lássuk ezt. Nagy-nagy alázattal lépjünk bele az előttünk élő lelkipásztorok, hitbeli ősök, és példaadó keresztény életek nyomdokába. Mert, ahogyan Jézus mondja, ti a mások munkájába állottatok. Balgatag az, aki nem becsüli meg az előtte élő nemzedékek munkáját, hitét, küzdelmeit, és nem tanul az elődök erényeiből, avagy hibáiból. de nem szabad arra gondolnunk, hogy mi vagyunk, és utánunk az özönvíz, mi vagyunk a nagy aranycsapat, mi vagyunk a...